a pápa nevezi ki a püspököket. Ez a konfliktus addig fajult, hogy a pápa kiátkozza IV. Henriket. Ez IV. Henriket, lássuk be férfiasan, nem nagyon érdekelte volna, ha nincs ennek egy hozadéka, mégpedig az, hogy amennyiben kiátkozott, akkor nem keresztény, és emiatt, ha nem keresztény, nem tartozik az egyházhoz, gyakorlatilag nem is császár. Így egyetlen alattvalója sem köteles engedelmeskedni. És ez a belső bizonytalanság, ez Henriket is ráébresztette arra, hogyha nem fog kiegyezni a pápával, akkor elveszti az uralkodói jogalapját, és hamar megköveti, ugye emlékezünk, Canossába mezítláb zarándokol a pápához bocsánatot kérni. Időközben nyilván a német hercegek szövetkeznek Henrik ellen, mindenki szeretett volna a császári trónhoz hozzájutni. Egy Rajnai Rudolf nevű sváb herceg ellen császár jelöltként jelenik meg ebbe a korba, és ennek a lányát veszi feleségül László király, Adelheidot, és ezzel el is kötelezi magát az ellen király Rudolf mellett, aki sajnos 1080-ban meghal a csatamezőn, így László királyunk ebben az esetben nagyon rossz oldalra áll, de evel a döntésével, ami 78-ban volt, 79-ben már 7. Gergely királynak titulálja Lászlót. Addig csak hercegnek nevezte. Noha már 2 éve király volt. Innen számítjuk azt, hogy 79-ben a pápai bullában 7. Gergely királynak, azaz Rexnek szólítja meg. Hát Szent László királyról egy pár gondolatot a belpolitikáját illetően, hát a leghíresebbek a törvénykönyvei, szám szerint 3 van, amiből furamód a legkorábbi a 3. törvénykönyv, ez viszont legújabb kutatások alapján nem is az ő idejében született, hanem valószínűleg Pannonhalmán szerkeszthették még András, de legkésőbb Béla király idejében, sem egyházi hatásra születtek ezek a dolgok, főleg ezek az egyház körüli dolgok hangsúlyozódnak ki benne, tehát a templomi viselkedés, illetve a nagyon drákói szigor, ami Szent Lászlóra nem volt annyira jellemző, ez villan elő. Tehát most csak teljesség igénye nélkül, ha valakit lopáson tetten értek, azt felakasztották. Ha közben bemenekült egy védelmet nyújtó templomban, megúszta megvakítással, de 10 évesnél idősebb gyermekeit eladták rabszolgának. Liba vagy tyúklopásért kitolták a tolvaj szemét. Kéz- és orrlevágással is sújtották a lopást. Ha a bíró a bűnöst futni hagyta, az mindenét elvesztette, és őt magát is eladták. Ellenben, ha ártatlan embert akasztatott fel a bíró, ez esetben csak az áldozat vérdíját kellett kifizetnie. Tehát a bírónak egy kicsivel pozitív zabb helyzete volt, inkább ártatlan akasztott, mint hogy később neki ebből problémája legyen. Tehát ezért sem gondoljuk, hogy ez László királynak lenne a rende a törvénykönyve. Itt valószínűleg arról lehet szó, hogy ebből a korban Szent István királynak a törvényei alapján az a szabad magyar státus, tehát gondoljunk a királyság megalapítása, a kereszténységet megelőző korszakra, az a bizonyos kalandozások korszakára, a szabad magyar az úgy tudott megélhetést biztosítani magának, hogy külföldön, hát mondjuk ki férfiasan szembenézve a tényekkel, rabló hadjáratokon vett részt. Ennek rengeteg példája van, hogy mennyire is félték a magyarok nyilait nyugaton. Viszont Szent Istvánnal ez a kalandozás időszak lezárul, emiatt a megélhetési forrás is megszűnik. És ezekben a törvényekben, tehát aki szabad magyar volt, hát mihez értett? A fegyverforgatás volt, és ha nem volt rá oka, akkor lopott, mert másképp nem tudott megélni. Ezekben a törvényekben pontosan ennek a maradék társadalmi rétegnek a megtörésének a nyomait vélik egyesek felfedezni, hogy ezzel szűnik meg ez a szabadság, és beáll ez a feudális hűbéri típusú társadalom, hogy a főurak, illetve a tetején a király birtokolja a hatalmat, a gazdasági potenciált, és a többi az neki szolgál. Tehát valószínűleg lehetett egy ilyen hozadék. A második törvénykönyv, ez 1077 utánra datálható, tehát már mindenképpen királyként adhatja ki Szent László királyunk. Ugyanezeket a lopással kapcsolatos dolgokat tartalmaz, én nem beszélnék most erről különösebben, hiszen az előbbieknek a megerősítése, viszont az első törvénykönyvben 1092-ben a Szabolcsi zsinaton, Szent László elnökletével megtartott zsinaton már konkrétumok is vannak, szintén teljesség igénye nélkül, aki pogány szokás szerint kutak mentén áldozik, ez az ősvallásnak az egyik maradéka, vagy fákhoz, forrásokhoz és kövekhez ajándékot visznek, bűnükért egy ökörről fizessenek. Ez egy kicsi enyhítés a Szent Istváni törvényekhez képest, de az ő idejében ezért halállal fizettek. Viszont újítások, korlátozza a papok házasság kötését. Ugye 1054 után vagyunk az elválása a bizánci típusú kereszténységtől, a körökkeleti kereszténységtől, és 1077-ben van ez a rendelkezése 7. Gergelynek is, amikor megtiltja a papok nősülését, tehát ennek lehet a, tehát a megváltozott egyházi politikai rendszernek a megvitatását kell itt látnunk Szabolcson, tehát addig nősülhet az alsó papsághoz tartozó papok a katolikus oldalon is, ezért lehetett volna jogalapja Váradi püspök lányának, ami tehát 1091-ben történt, tehát ha lányról van szó, mindenképp ezelőtt születhetett volna, emlékezzünk erre az esetre, illetve 1071-ben, tehát mindenképpen lehetett volna akkor még a Váradi püspöknek lánya, most megint elkarandoztam. Viszont innen tovább 1092-től a magyarországi papok nem nősülhettek meg, ekkor ért ide a pápai bulla, amiben ez szabályozva van. Valamint ilyen hétköznapi dolgok, hogy megakadályozzák a megkeresztelt izmaelitáknak, muzulmánoknak, vagy akkori szavukon böszörményeknek a visszatérését a muzulmán hitre, valamint megtiltották, hogy a zsidók keresztény feleséget vagy szolgát tartsanak, megtiltják a muzulmánoknak, illetve a zsidóknak azt, hogy vasárnap dolgozzanak, amennyiben mégis megteszik, a szerszámaikat el kell vegyék, a házasságtörést nagyon szigorúan büntették, és a egyrészt egyházi törvény, másrészt királyi törvény, hogy a lakosságot arra próbálták rávenni, hogy, illetve kényszeríteni, hogy templom közelébe telepedjenek le. Tehát addig csak vasárnapi misére kellett járjanak, de itt most már templom közelébe kellett le telepedjenek. Belpolitikának egy másik fontos szegmense, hogy Moson várát visszafoglalta Salamon királytól 1079-be, és tehát amellett, hogy itt zsinatok vannak és törvénykezés, azért a belső feszültséget meg kell oldani. Salamon ennek hatására lemondott a királyságról, és a koronát, ami nála volt, addig azt átadta Lászlónak. Salamon birtokot és jövedelmet kapott, de hatalmat nem. Tehát nem volt többé kezébe akár Moson vagy Pozsony megyék sem, illetve a várak sem. Ezzel biztosítva volt a megélhetése, viszont nem tudott szervezkedni a király ellen, legalábbis László királyunk ezt gondolta. 1082-ben mégis megpróbál még egy összeesküvést szőni, ezért László király a visegrádi várba záratta be. Nem akarok illúzió romboló lenni, de a Visegrádon mutogatott Salamon toronynak semmi köze nincs Salamonhoz, egy sokkal későbbi épületről van szó, de a hagyomány úgy tartja, hogy oda volt bezárva. És itt hát várfogságban tartja. 1083-ban szabadult innen, amikor is Szent László király Szent István, Szent Imrét, Szent Gellértet szenté avattatja, és amikor Szent Istvánnak a szarkofágját próbálták kinyitni, nem tudták leemelni a követ, és egy szent életű remete akkor mondta azt, hogy addig, amíg a király fogságban van, ezt a követ nem is lehet leemelni. Így szól a legenda. Mindenképpen 83-ban, tehát ugyanabban az évben szabadul, amikor Szent Istvánékat szenté avattatja Szent László királyunk. Ez az ő igénye volt, hogy a családjából és a népéből adjon szentet annak a népnek, amelynek reálisan is az uralkodója volt. Hát említettem, hogy milyen tisztelettel viseltetett Szent István irányába. Picit a külpolitikai küzdelmeiről, hát ő volt az az első magyar király, aki a háborúit a külföldiekkel nem csak defenzív szempontból, tehát nem csak védekezési szempontból vívta, hanem ő átlép ezen, és egy offenzívába lép át, és terjeszkedik Magyarország. Tehát ő az első hódító királyunk. Az eset nagyon prózai okból indul. Horvátországnak a királya, Zolomér király, gyerek nélkül hal meg, felesége viszont László királynak a nővére volt, és sokat szenvedett az ellenségeiktől. Nyilván, hogy a király halála után el akarták zavarni a királynőt, hát ő gyorsan fivérétől segítséget kér, és László király ezt nem tagadja meg, és a rajta, tehát a nővérén esett jogtalanságokat a király keményen megtorolta, Horvátországot és Dalmáciát teljességgel visszaszerezte neki, majd az említett részeket saját uralma alá vetette. Tehát rokonni területre ment be, és egy családi örökséget hódított meg. Ezt azért mondom el, mert a pápai megítélés, illetve a környező keresztény királyok megítélése, ez nem túl pozitív volt, hiszen egy, ha reálisan nézzük, akkor Szent László egy keresztény országot támadott meg, és azt csatolta sajátjához. Viszont ha azt nézzük, hogy a családi örökségét védte meg, akkor mindenképpen nem kell úgy megítélnünk. A birtokba vett horvát területeket a unokaöcsére, első Géza fiára, Álmos hercegre bízta meg. A balkáni hadjáratot, tehát ezt a horvátországi hódítást Bizánc sem nézte jó szemmel, és a kúnokat ismét arra bíztatta, hogy törjenek be. Szent Lászlónak sikerül őket visszavernie. Hadjáratokat szintén ilyen családi rokoni kapcsolatok útján és kapcsán Oroszországban is folytatott, majd lengyel belviszályukba is bele szállt, és a csehországi szintén családi belviszályt, trónviszályt szerette volna megoldani, amikor is útban oda 1095. július 29-én a cseh magyar határ közelében elhunyt. Az egyház politikáját illetően még talán annyit mondanék el, hogy a szentélyavatások mellett a bihari püspökség áthelyezését Nagyváradra ő eszközölte, nem volt ez az egyetlen, hiszen a kalocsai érsekség központját is Bácsban állította fel, viszont a zágrábi püspökséget konkrétan ő alapította meg. A halálát követően, hát nem azonnal, egy kicsit később azért Nagyváradon fogják majd eltemetni, 1106-ban vagy 1113-ban, hát addig nem is készülhetett el az a templom, aminek az épül igazság szerint az ő adott rá parancsot a felépítésére, tehát nem lehetett még kész. Mindenképpen Somogyváron temették el, abba az apátságban, amit ő alapított. A Nagyváradon való eltemetése után alakul ki az a kultusz, ami az ő személyét körülveszi, és ez az a magyarázat, ami miatt ma Nagyváradnak külön ünnepe van, hiszen a várost alapító szent királyunknak az erekéje tér vissza ide Nagyváradra. Szintén itt időhiány miatt nagyon röviden az erekje körül tiszteletet, tehát ahogy ő elhunyt, utána átkerült ugye a nagyváradi székesegyházba, és kialakul az a nép által szorgalmazott szent kultusz, hiszen csodák történnek az ő közbenjárására. Harmadik Béla királyunk 1192-ben, úgy hát majdnem 100 évvel a Szent László halálát követően szentélyavatását szorgalmazza. Hát nyilván, hogy egyrészt a népi ájtatos tisztelet, másrészt a saját hatalmának a megerősítése véget szorgalmazta Szent Lászlónak a kanonizációján. 1192-ben kerül erre sor Nagyváradon. Addigra már elkészülhetett az a székesegyház, ami ezt a kanonizációt méltón tudta ünnepelni, és felkészülni arra a jeles eseményre, ami akkor történt. Hát megjegyezzük, hogy akkor volt szentélyavatás Váradon, aztán később ugye boldog emlékű Bogdánffy Szilárd boldog avatásáig nem történt ilyen. Ez a közelmúltban volt, csak úgy emlékeztetősképpen. Az, hogy a Szent László királyi körüli kultusznak mekkora intenzitása, ereje volt, ez a váradi tüzes vas próbák, vagy Isten ítéleteke néven elhíresült váradi regisztrumba őrződött meg. Tehát szokásban volt a nagyon vitás ügyeket, amit nem lehetett szép szóval, bírói döntéssel, a felek békéltetésével megoldani, azt úgy próbálták elrendezni, hogy Nagyváradra küldték, Szent László sírjára tegyenek esküt. És az eseteknek majdnem fele úgy végződött, hogy már magától a gondolattól, hogy tehát elmentek Váradra, de hogy a Szent Király fejére tegyék a kezüket, vagy a sírjára tegyék a kezüket, és ott amison tegyenek esküt, ez a tanúkba azt a félelmet váltotta ki, hogy inkább bűnösnek vallották magukat, de evel nem mertek szembenézni. Aki mégis megtette, az nyilván a tüzes vas próbának esett a áldozatul, csúnya szóval mondva, és akkor kiderülhetett az igazi istenítélet. Tehát innen gyanítjuk azt, hogy Szent Lászlónak az elevációja, felemelése a szentélyavatáskor megtörtént, és akkor valamilyen már akkor egy hermába került, aminek a legelső említése, tehát ez az ereke tartónak az említése 1375-ből való a váradi statútumokban szerepel. Valószínűleg, hogy fából készülhetett, de az is meg lehet, hogy nem. A becses ereke tartó az 1400 körül a váradi székesegyház sekrestjeiben keletkezett tűzvés során más egyházi kincsekkel és felszerelésekkel megsemmisült. Luxemburgi Zsigmond király oklevélbe számol be arról, hogy ez csak ugyan egy egyedülálló csoda, hiszen